Mély drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy mindig jöhetünk te hozzád. Bármikor a lelkünk úgy érzi, hogy szüksége van a te jelenlétedre, Urunk, csodálatos ez számunkra is értelmünkkel fel nem fogható, hogy téged mindig kereshetünk. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy nyitott a kegyelem ajtaja ezen az estén is, s bármelyikünk az imádságában zörgetni fog ezen az ajtón, Urunk, nyitott ajtón zörgetünk, mert te vártál ránk itt a templom csöndjébe, és hálás ezért a mi szívünk. Urunk, egy olyan felfokozott világban élünk, amelyben mindnyájunknak van váradalma, de sokszor éppen azt érezzük, hogy mi ránk senki nem vár, talán még otthon sem. Urunk, oly jó nekünk, hogy itt a templom csöndjébe, te hozzád úgy jöhetünk, mint aki vártál mi ránk. Úrunk, engedd meg, hogy advent előtti napokban már úgy tudjunk imádkozni ezen az estén is, mint akik várakozva vágyakoznak az Úr eljövetelére. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hadd tudjuk ezt átélni, igéd által, amikor igédben belépsz a lelkünkbe és a gondolatainkba. Kérünk, hogy szent lelked ereje által tedd élővé és hatóvá a te igédet, ezen az estén is mindnyájunk számára, hogy aki erőtelen, megerősödhessen, hogy akinek a szívébe kétségek vannak, hitben megerősödve tudjon tovább menni, akinek a lelkében dúl a harc, a viszály. Kérünk, Urunk, hogy adj számára békességet. S, Urunk, légy mindnyájunkkal, akár gyászba, betegségbe, nyomorúságba is vannak most a mi gondolataink. Kérünk, Urunk, hogy te eleveníts meg bennünket, hiszen te magad vagy az élet, s a te ajándékod az újjászületés. Így kérünk, Urunk, hogy emeld fel a mi lelkünket, tekintetünket lelki módon, hogy téged tudjunk látni, és ahogyan te benned gyönyörködünk, és abban az örömüzenetben, amit erre az estére is elkészítettél, engedd meg, Urunk, hogy hitben megerősödve tudjunk tovább menni dolgainkhoz, feladatainkhoz. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, s egyen-egyenként minnyájunknak lelkét és gondolatait. Az Úr Jézusért kérünk, atyánk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a harmadik részben, a 14-től a 16-ig terjedő versekben, s a negyedik résznek az első 8 versében. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajukat szenvedd el, végezd el az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezete eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Kedves testvérek, vasárnap már advent első vasárnapja lesz, és szinte óráról órára érzi az ember azt, hogy nem sokára belelépünk az ünnepnek abba a körébe, amelyben az ember lelke igyekszik az Istenhez minél közelebb kerülni. Olyan csodálatos, ahogyan Pál kifejezi ezt a vágyat, ami az ő lelkét is betöltötte, várva várja az ő megjelenését, vágyakozva. A Zsoltárok könyvébe is számtalan Zsoltár ugyanezt a vágyakozást fogalmazza meg. Várja a lelkem az Urat, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Mert hát az őrök is várták, hogy az őrváltásnak az ideje eljöjjön, s alig várták, hogy a negyedik őrváltási idő elkövetkezzen, mert akkor elhagyhatták az őrhelyüket. Pál betölti az ő szolgálatát és mindent, ami ezzel együtt jár. A szolgálat ugyanakkor egyet jelentett Pál életében, a szenvedéssel, a hosszú tűréssel, a kínnal is, és nem egyszer és nem kétszer beszámol arról, hogy a Krisztus követése az életébe bizony volt, amikor még az élete elvesztését is jelenthette volna. De hát mit jelent az élet és a halál, mit jelent a váradalom? Hát kedves testvérek, egy egészen új megközelítésben látja az ember mindezeket a fogalmakat, amikor az ige fényében és Krisztus jelenlétében akarjuk ezeket hozzánk közel hozni. Először is azt láthatjuk, hogy egy olyan felfokozott, változó világban élünk, amelybe szinte nap mint nap sok minden megváltozhat. És az ember úgy érzi, hogy bizonytalanná vált körülöttünk az élet. Már egy cseppet sem kiszámítható. Ami még tegnap vagy tegnap előtt újdonságnak számított, vagy éppen erkölcsileg még megfelelő volt, lehet, hogy holnap vagy holnap után már elavultnak tűnik, lecsengetnek, vagy egyesek azt mondják, hogy nevetséges. Gondoljunk csak arra, hogy számunkra mennyire fontos a szeretet. Vannak, akik legyintenek. Számunkra végtelenül fontos az őszinteség, a képmutatás nélkül való belső embernek a megélése. Erre is legyint a világ, és azt mondja, hogy életképtelen maradsz, ha nem tudsz több szinten játszani. Ha nincs több réteg az életedben, bele fogsz pusztulni. Változó világban élünk. És már maguk az ókornak a híres filozófusai is megmondták, hogy minden mozgásban van, és ez az állandó mozgás egy állandó változást hoz létre, és az ember csak kapkodja a fejét, hogy de akkor most mihez igazítsam az életem? Akkor most egyáltalán kihez igazodjam? Van-e eligazítási pont ebben a világban? Vannak-e olyan alapok, amelyek nem változnak? Van-e olyan értékrend, amely kiállja az idő próbáját? És kedves testvérek, Krisztus, az ő igéje, és a Krisztusról szóló ige hirdetés, az egy olyan alap érték, egy olyan alap valóság, amely minden egyes történelmi korszakot, hogy így mondjam, ennek a próba tételét kiállta, kiállja, és tudjuk, hogy ki fogja állni. Mert hogy Isten szeretete megingathatatlan. Isten hűsége az ember felé kikezdhetetlen, és amikor változnak vallási elképzelések, ideológiák, amikor változnak rendszerek, amikor egy év leforgása alatt megfordul a világ sokszor, és a békességből rettegés lesz, amikor ember áradat özönli el a kontinenst, és talán lehet, hogy évekkel ezelőtt nem is mertünk volna erre gondolni, Akkor sem, hogyha a tudományos tacepókba leírták, hogy elindulnak majd, hogy jönni fognak majd, mert ahol már nincs mit inni, nincs mit enni, és ott, ahol elnyomás alatt vannak, ott, ahol fegyverektől pusztulnak nap, mint nap, vágyakozni fognak egy olyan hely után, ahol látszólag békesség van, és ahol látszólag jó mód van, s látszólag nem kell éhezni és szomjúhozni. Azért mondom, hogy látszólag, mert lehet, hogy az anyagi javak még megvannak, és mégis hány ember éhezik közöttünk. Nem csak testire gondolok, hanem lelkire. Hány ember nem találta meg még az életnek azt a forrását, amely Krisztus. És ezért mondja azt Pál apostol az ifjú Timóteusnak, sok minden megváltozhat körülötted, sok mindent lehet, hogy hirtelen másképp fognak értelmezni az emberek, de te maradj meg abban, amit tanultál. Nagy dolog Krisztustól tanulni. Jó lehet, hogy Pál is meg tudta nevezni Gamáliát, mint az egyik legnagyobb tanítómesterét, méltán nevezte annak, hiszen a korabeli farizeus rabbi tanító között valóban ő volt a legnagyobb, messze menőleg. És mi is meg tudnánk nevezni a tanítómestereinket. Lehet, hogy a drága édesanyánkat, édesapánkat, vagy nagyszülőket, vagy egy lelkipásztort, vagy egy hitoktatót, vagy egy olyan életet, akit Isten rendelt mellénk, azért, hogy megtanítson bennünket egy imára, lehet, hogy a szívünkben van egy kedves történet, amit aztán soha nem felejtünk el, mert meghatározó volt. Te maradj meg abban, amit tanultál. Vannak dolgok, amelyek nem változhatnak meg, mert akkor az identitásunkat adjuk fel, akkor önmagunkról mondunk le. Maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudva, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amely bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. És itt mondja el Pál apostol az egyik legcsodálatosabb hitvallást az Isten igéjéről. Tehát Pál apostol tényleg az Isten szent lelke által olyan csodálatos kijelentéseket kapott, amelyeket szinte versbe szedve himnikusan tudott megfogalmazni. Akár a szeretetről beszélt, akár a feltámadásról, vagy akár itt a Timóteusi levélben, röviden, az Isten élő igéjéről. Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Tehát nincs olyan, hogy csak az Ószövetséget fogom elfogadni. Csak az Új Szövetségről akarok hallani. A teljes írás Isten szent lelke által lett ihletve. Mert az Ószövetség az ígéreteket tartalmazza. Az Új Szövetség pedig a bizonyíték, hogy Isten szava hűséges, és hogy minden ígéretét betartotta. Olvassuk csak végig Máté evangéliumát, gyönyörűen fogja hozni, mit mondtak a régiek, s mit mondott az Úr Jézus. Mert Máté zsidókból lett keresztényekhez szól. Vagy ha elolvassuk János evangéliumát, milyen csodálatosak az Úr Jézusnak úgynevezett ego eimi, én vagyok, önkijelentései. Amikor arról beszél, ami a korabeli embert is érdekelte, nem volt ott vezetékes áram, kedves testvérek. Akkor besötétedett, ott aztán sötétség volt. Ha csak az ég csillagai nem ragyogták be fölöttük az eget, de abban a sötétségben, amikor az Úr Jézus bele mondja, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok a világosság forrása, a forrás, amiből fakad a fény, milyen nagy eligazítást ad, és ez mind a mai napig így van. Mi már egy modern világban élünk, a templomok is ki vannak világítva, de mégis hányszor szenvedünk a belső sötétségtől. És Ézsaiás próféta igéje szól arról, amikor az Jóisten azt mondja rajta keresztül figyelmeztetve a mindenkori embert, hogy vajon az Úr karja lett rövidebb, megerőtlenedett, miért botorkálunk a sötétségbe, nyögdécselünk, mint a galambok, nem tudunk előre jutni, mert nem látunk, kedves testvérek. Fény kell ahhoz, hogy el tudjunk igazodni. Világosság kell ahhoz, a fény forrása, hogy meglássam, hogy ki vagyok, hogy hol akadtam el, hogy miért nem tudok az életbe előre haladni. Legyünk próbatételben. Nagyon sokszor önmagunkban kell valamit helyre tenni ahhoz, hogy Isten az áldását ránk tudja bocsájtani. De van, amikor nem bennünk kell valamit megigazítani, hanem a körülményeinken. Isten bölcsessége dönti el, hogy bennem vagy körülöttem kell, hogy a változást kimunkálja. Vajon ebben az adventben Isten milyen változást fog majd hozni? Bennem akar-e változtatni valamit, vagy a körülményeimen? El tudjuk-e fogadni az Isten döntését? Mert a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, hogy az ember okuljon, bölcsé legyen, de nem emberi bölcselkedések által, hanem az Isten szent lelke által, amikor az Úr Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek, visszatérek az Atyához, mert elküldöm nektek a szabadítót, a szent lelket, és ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem a magáit fogja mondani, hanem azt, amit az Atya bíz rá. Tehát, amikor a Szentlélek Úristen tanítani akar bennünket, ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy az Isten tiszteletre nem jöhetünk készületlenül. Kérni kell, Uram, add a te szent lelkedet. Az ige hirdetőjének, hogy Istentől ihletett legyen a bizonyságtétele. És add a te szent lelkedet az ige hallgatóknak, hogy az ige végig tudjon menni egész bensőnkön, ne csak a fülünkig jusson el, hanem egészen a lelkünk legmélyéig. Szíven talál az ige, célba jut. Így tanít bennünket az Isten. És hogyha célba jut, akkor azt mondja, hogy hasznos a feddésre. Hányszor próbálnánk egymást nevelni? Hányszor akarjuk sokszor gyermekeinket jóra inteni? Hányszor próbálkozunk családon belül utat mutatni? Nem mint olyan okosak lennénk, de látjuk, hogy valami nem jól működik. És nekünk nem megy. Nincs meggyőző erőnk, nem vagyunk elegek ehhez a feladathoz. De az Isten igéje, annak hatalmas ereje van. Élő és ható. Ha azt befogadjuk, az úgy tud feddeni bennünket, hogy nem fogunk megsértődni. Hanem az is szíven talál, és azt mondjuk, hogy hát nem is gondoltam volna, hogy ez bűn. Nem is gondoltam volna, hogy ez így nem helyes. Milyen más, amikor nem az egyik bűnös ember tanítja a másikat, hanem amikor az élő Isten szeretetből fakadó feddése és tanítása jut el az életmentés jogán a szívünkig. Igen, hasznos a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, s mindennek az a célja, az ige befogadásának, az ige hallgatásának, olvasásának, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Vagyis mi jót várnánk a társadalomtól, jót várnánk a családunktól, jót várnánk az emberi közösségektől, különösképpen, ha igyekszünk jót tenni, és akkor mindig az a szomorú dolog, hogy nem kapunk jót. Mert az embereknek egy része nincs felkészítve a jó cselekvésére. Soha nem felejtem el, az egyik egyetemes imahéten, ezt mindig elmondom, de ez így is van, amikor az evangélikus Esperes úr vallást tett és prédikációjában elmondotta a samáriai asszony történetén keresztül, hogy az asszony először nem értette, Mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy hát én vagyok az életnek vize. Ha tudnád, hogy ki az, aki beszél hozzád, akkor te kérnéd ezt a vizet, amitől soha meg nem szomjúhozol. Miért van az, hogy sokan nem értik, hogy Isten mit mond? Azért, mert kedves testvérek, amíg egy halott léleket szólít az Isten igéje, amíg nem élő az a belső ember, hanem még a halálán van, még hitáltal nem nyílt meg az Isten bölcsességére, egy halottól nem lehet életjeleket várni. És ez a rövid mondat borzasztóan bevette magát a szívembe, mert mi mindig várjuk az életjeleket, várjuk a szeretet jeleit, várjuk az odafigyelésnek a jeleit, várjuk a gondoskodást, úgy egy szóval a jót. És most is egy olyan időszakba fogunk belépni, advent időszakába, amikor az ember fokozottan hajlamos a várakozásban várni arra a jóra, a jó cselekedetekre. Ne érjen bennünket csalódás, akinek a szívébe még nincs élet, nem tud életjeleket adni. És mi mit csinálunk ilyenkor? Megsértődünk, ahelyett, hogy imádkoznánk érte, hogy Isten keltse életre a lelkét. És aki most nem tud szeretni, talán azért nem tud, mert soha nem volt, aki megtanítsa, soha nem volt, aki éreztesse vele, mit jelent igazán szeretni. Azt mondják a tudósok, hogy az emberi élet negyedik esztendejéig eldől egy gyermekben, hogy képes lesz-e arra, hogy szeressen. És az alapján, hogy otthon a családi légkörben az a gyermek mit kapott. Ha megölelték, ha megérintették, ha mosollyal néztek rá, ha érezte a szülői szívből fakadó, féltő szeretetet, gondoskodást, akkor az a gyermek ráhangolódik a szeretetre. De hogyha már úgy jön a világra, hogy rendezetlen az anyai lélek, rendezetlen az a családi otthon, nincs benne az a lelkület, amelynek lennie kell, akkor kedves testvérek, nagyon nehéz rávenni egy olyan lelket, hogy szeretni tudjon. És aztán van, amikor fordul a kocka, sajnos, mert szeretve volt, de ha nincs élet abban a lélekben, ezekre az emberekre mondjuk, hogy jó emberek, nagyon jó emberek, sok jót tudnak tenni, de örök élet csak Krisztus által van. Tehát ez egy nagyon szomorú hír a jó embereknek, hiába teszik a jót, ha Krisztuson keresztül nem képesek szeretni. Mert az emberi szeretet nem érhető az Isten mindent felülmúló szeretetéhez. Tehát szinkront kell váltani, csatornát kell váltani egy magasabb léptékű szeretetre, egy sokkal magasabb léptékű jóságra, mert egy jó van, az pedig az Isten. És innentől kezdve minden újra van értelmezve. Isten igéje tud életre kelteni, felkészíteni, tanítani, ha kell megfeddeni, helyre rakni, és az Isten igéje képes elvégezni az adott pillanatban, én képessé váljak arra a jóra, amit Isten keres az életemben. Igen, vannak pillanatok, a keresztény embernek nem kell minden nap vizsgázni, ez nem egy olyan tananyag, és mégis vizsgázunk minden pillanatban. Mert az Isten igéje, amikor belehull a mi lelkünkbe, mint egy szántóföldbe, hogy a búza magtól elvárható, hogy szárba szökkenjen és teremjen, ugyanúgy elvárható a keresztény embertől is, hogyha már életre született, újjászületett, akkor az ige, ami a lelkébe belehull, az termést, növekedést hozzon létre. Miért? De azt kérdezném, hogy kikért. Önmagunkért, mert hogy csodálatos dolog gyümölcstermő életnek lenni, Csodálatos dolog tapasztalni, hogy Isten megáldja azt az igét, és általa növekedést ad, hogy például a türelmetlen ember tudjon hosszú tűrő lenni. Ha békétlenség van a szívünkben és harag, tudjam azt megharcolni, megküzdeni, s a végén az Úr Jézus erejét segítségül hívva tudjak, ha kell az ellenségre is, áldást mondani. Az Úr Jézus erre tanított bennünket, hogy a rosszat is jóval győzd meg. Ki tud engem erre felkészíteni, erre a jó cselekvésére, hogy felül tudjak emelkedni az adott pillanat fájdalmán, sértettségén, gondján, nyomorúságán. Egyedül az Isten igéje, az ő szent lelke által, és ekkor nyílik ki Pál apostolnak a csodálatos üzenete, mint amikor egy zenemű a fő nyitányához megérkezik. Pál azt mondja, kérve kérlek az Isten, és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj incs biztos teljes türelemmel és tanítással. Kedves testvérek, az a forma, amelyet Pál itt használ, kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, valószínűsítik, hogy a korabeli katekumenusoknak, megkeresztelkedőknek az eskü szövegéből vett részlet volt, amely azzal a bizonyságtétellel fog majd bővülni a niceai zsinatnak a hitvallás tételében, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére, s országára kérlek, s az ő országának nem lesz vége. Ezt a formát veszi át Pál, és helyezi bele ebbe a csodálatos levélbe, és így akarja Timóteust még nyomatékosabban kérni arra, maradj meg abban, amit tanultál, maradj meg az élő Isten igéjénél, és ne azzal törődj, hogy az emberek mit mondanak, mert a hit hallásból van. És hogyha te odaszántad az életedet a Krisztus ügyéért, mert sok minden jön divatba, és sok minden elmúlik, változó világban vagyunk, mikor milyen szakmák a felkapottak, de hogyha Isten a te lelkedre a Krisztus feladatát tette, és csontjaidban égő tűz emészt, hogy mondjad, akkor állj elő vele, és hirdesd az ígét. Mert csak az emberek szokták minősíteni az időt, úgy, hogy alkalmas vagy alkalmatlan. Isten nem minősíti az időt. Istennél csak alkalmas idő van. Ezért áldja meg minden percben, a világ bármely pontján az ige felolvasását, hirdetését, mert azt akarja, hogy sokan életre jussanak. Isten ebben az adventben él. Isten számára ez az advent, hogy eljusson az ige a lelkünkig, életre keltsen bennünket, s így vár az Isten ránk, egyen-egyenként minnyájunkra. S amikor ez a két nagy váradalom és vágyakozás egymásra talál, az emberi és az Istené, hát ott van az áldás. Abba a csodálatos nagy mennyei és földi találkozásban, amiért Isten megnyitotta az egek egeit, s elküldte az ő egyszülött fiát, s erre fogunk emlékezni a betlehemi karácsonyi eseményben, hogy az Isten emberré lett, mert annyira nem tudott várni, hogy vágyakozásába magára öltötte a mi porsátor emberi testünket, s eljött az Úr Jézusban, hogy ott legyen, ahol az övéi vannak. Csodálatos adventje ez az Istennek, és adventje ez a mindenkori embernek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Hát nem lesz könnyű feladat a Timóteusnak, és hát aztán a többi bizonyságtevő léleknek sem, egyikünknek sem, akik tovább akarjuk adni az Isten élő igéjét. Mert azt mondja az ige, hogy lesznek mindig emberek, akiknek viszket a fülük, és ahhoz mérten keresnek majd ige hirdetőket, bizonyságtevőket. Én dr. Lenkeiné, dr. Semsei Klára professzor asszonynak néhány gondolatát kivettem, és szeretném ezt felolvasni. Az igazi prédikáció ismertető jele nem az, hogy az embereknek tetszik vagy nem tetszik, hanem az, hogy megmozdítja-e az ember lelkiismeretét, indítást ad-e a bűnnel való szakításra, közvetíti-e a szabadító erőt. Az ige hirdetőjének ezért tudatában kell lennie, nem csak az ő odaszánt munkájától, az ige hallgatóitól is függ munkája eredménye. Az ige hirdetőt egyedül a megbízást adó Úr igazolja, vagy marasztalja el. És mi fog ebből fakadni sokszor? Szenvedés, kín. Olyan ez sokszor, mint a viszonzatlan szerelem, mikor az ige hirdető szerelmesen vágyakozva hirdeti meg a Krisztus szerelméről szóló evangéliumot gyászolóknak, betegeknek, az élet próbatételei között küszködőknek, és amikor nincs mozdulás, az ige hirdetőnek szenvedés, de még nagyobb szenvedés az élő Isten lelkének. Híres pneumatológus professzorok mind azt mondják, akik a Szentlélek munkájával foglalkoznak, hogy bizony-bizony a Szentléleknek is van passiója, van szenvedése, mindaddig, amíg valakit új életre nem tud szülni, addig szenved maga a lélek is. Pál apostol mindezek után azt állítja Timóteus elé, én nem sokára feláldoztatom, elérkezett az én elköltözésem ideje, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, s végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. Igen, vannak, amik nem változnak a világban. Ilyen a születés, milyen nagy dolog a világra jönni, felsírni, magunkhoz ölelni azt a csöpgyönge életet, és ugyanilyen valóság a halál. Pál nem fél a haláltól, akinek az életében ott van az állandó örök Isten igéje, ami maga az élet, annak az embernek nem kell félnie a haláltól, mert Pál ezt így fogalmazza meg, elérkezett az én elköltözésemnek ideje. Hogyan éljük mi meg a költözéseket, kedves testvérek? Hát szerintem mindnyájunknak ott van a lelkében, hogy csak költözni ne kelljen. Mert akkor jön a dobozolás, jön a válogatás, jön az izgatott készülődés, az egész egy nagy szenvedés, egy kínlódás. És nem elég a költözés, hanem ott újra megtalálni a mindennek a helyét, újból elrendezkedni. És azt mondja Pál, hogy nekem a halál egy költözés. Vagyis nem az ember személyisége fog megszűnni, nem az embernek a lelke, identitása fog összetörettetni, hanem csak a földi sátorháza, és ezért azt a csodálatos párhuzamot találjuk fel, hogy az ember a földről a mennybe költözik. Az ideig való lakásból az örökké való lakásba érkezik meg, a halál árnyékának völgyéből a paradicsomba érkezhet meg az ember. Milyen áldás az, hogy az ember, mikor elköltözhet erről a világról, gyakorlatilag áttelepül, a környezet fog változni. S olyanná változik a környezet, ami méltó ahhoz, ami a lelkünkben van. Ez önmagába véve egy tükör, hogy mi van a lelkemben. Az lesz majd az eljövendő életemben. Ezért fontos, hogy ahogyan tudatába kell, hogy legyünk annak, hogy mindnyájunknak eljön majd az életében az elköltözésnek, az áttelepülésnek az órája. Oda kell, hogy figyeljünk a harcainkra, mert vannak harcok, vannak küzdelmek, de nagy baj, hogyha azokat Krisztus nélkül vívjuk. Pál azt mondja, hogy a ma nemes harcot Krisztus oldalán, végső fokon mindenben az ő ügyéért megharcoltam. Igen, ha gond az nekem, hogy szeretettel tudjak szólni, ott, ahol pedig dűvel kéne válaszolni, az is harc. Végső fokon Istennel megharcolt harc, hogy a jó győzze le a rosszat. A nemes harcot megharcoltam, azt mondja Pál, futásomat, mert hát erről szól az élet. Mindenki fut egy pályán, mindenkinek van egy felvállalt, úgymond életkarrierje. Futásomat, azt mondja, hogy elvégeztem, odaadó voltam, szorgalmas, életjeleket adtam, és a legszebb dolog is ez a lényeg, a hitet megtartottam. Sok minden megváltozhat egy életen át, és sok minden éppen erre céloz, hogy ezt összedöntse bennünk, hogy hit nélkül érjünk el a futás végére. Ezért mondja Pál, te maradj meg abban, amit tanultál. És olyan gyönyörű a Jelenések könyvének a buzdítása, légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Így ír el Pál apostol az örök adventjéhez, várva várom az ő megjelenését. Hát, kedves testvérek, annak idején az Úristen megadta nekem azt a kegyelmet, hogy a 2 Timóteus 4. résznek az első 8 versét húztam ki az új szövetségi egzegézis papi vizsgámon. És olyan nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy az 5. év végén erről lehet szólani a vizsgabizottság előtt, hogy a nemes harcot megharcoltam, hogy az 5 év alatt. Abba gondolkodtunk akkor, hogy a futást megfutottuk, a hitet megtartottuk, és kedves testvérek, ott kezdődött csak el igazán a futás, ott kezdődött csak el igazán a nemes harcnak a küzdelme, és ez minden nap így van mindnyájunk életében. Isten adjon nekünk nagyon sok erőt megmaradni az igében, mert a hitünk határozza meg a körülményeinket. Soha se engedjük a sátánnak, hogy a körülményeink határozzák meg a hitünket, mert a hitünk olyan meghatározó lesz, hogy úgy fogja megváltoztatni a körülményeinket, hogy a boldog mondásban mondja az Úr Jézus, boldogok a lelki szegények, mert övék az Istennek országa. És az, aki most itt szegény, mert belátja, hogy Isten nélkül erőtelen, hiába van vagyona, mindene, szóljak emberek vagy angyalok nyelvén, de ha Isten az ő lényével, szeretetével hiányzik az életemből, azt mondja Pál a szeretet himnuszában, semmi vagyok, mi az eredeti nyelven azt jelenti szó szerint, meg fogok semmisülni. Semmivé fogok válni. Boldog az az ember, aki az örökre megmaradó Isten igéjébe meg tud maradni, akkor is a fájdalma van, próbatétele van. Ez mind azért van, kedves testvérek, mert Istennek célja van velünk. Minden fájdalom egyben örömhír is, akkor is, ha nehéz lesz nekünk megérteni és elfogadni. De vágyba várakozzunk ebben az adventben is, arra az élő Istenre, aki egyszer ma színről színre jön el értünk. Áldott legyen ezért az ő neve. Amen. Drága mennyei édesatyánk, az imádság csöndjébe mindnyájan elcsöndesedve jövünk eléd, mert változó világban vagyunk valóban. Annyi minden meg tud változni bennünk is, és körülöttünk is, sokszor a szeretteink lelkébe és gondolataiban is. S Urunk, sokszor szenvedjük a változást, ezt a változó világot, mert egyszer értékesnek találjuk magunkat, utána pedig értéktelennek mondanak minket. Ó, Úr Jézus Krisztus, légy érette áldott, hogy a te valóságod ebben a világban olyan érték, amely örökre megmarad, s hogyha el tudjuk engedni mindazokat a dolgokat, amelyek úgy is elmúlnak ezzel az elmúló világgal, mert soha nem tarthatjuk meg őket, engedd meg, Urunk, hogy mindent elengedve téged tudjunk megragadni, aki örökre megmaradt igéd által. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az estén is szívünkre helyezted a te igédet és akaratodat, hogy bármiben is talált bennünket ez az este, mi tudjunk megmaradni hitben te benned. Köszönjük, Urunk, az igét, amely tud feddeni, megjobbítani, amelynek csodálatos ereje van, mert ki tudja munkálni bennünk a jót. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne a gondoknak engedjük, hogy munkálkodjanak bennünk. Ne engedd, Urunk, hogy a gonosz kezdjen el kimunkálni bennünk hozzád nem illő terveket és megoldásokat. Engedd meg, Urunk, hogy szoros kötelékbe fonódjunk a te élő igéddel, hogy meg tudjunk benne maradni. Bocsáss meg nekünk, amikor a körülményeknek köszönhetően sokszor az igék kiperegnek a szívünkből, az emlékezetünkből. Bocsáss meg, amikor nem emlékezünk azokra az ígéreteidre, amelyeket keresztelésünkkor, konfirmációkor adtál és helyeztél a mi szíveinkre. Könyörülj meg rajtunk, és éleszd fel a hitnek tüzét minnyájunk lelkébe újra és újra, hogy a nemes harcot veled és általad, futásunkat pedig te benne tudjuk elvégezni. Adj nekünk erőt, Urunk, hogy mindvégig meg tudjunk maradni a hitben. Sorunk, könyörgünk, hogy növeld a mi hitünket, adj nekünk lelki növekedést, hogy minél nagyobb bölcsességgel és lélekkel tudjuk ezt a földi életet látni, s adj nekünk erőt, Urunk, hogy amikor jönnek az élet próbatételei, a haláltól se riadjunk meg, hanem tudjunk rá készülni, mint elköltözésre. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a betegeket gyógyulással, könyörgünk a gyászba megtört szívekért, hogy vigasztalást találjanak te benned. Kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik elfeledkeztek a te igédről, pedig konfirmáltak, pedig tudják jól, hogy hol vagy megtalálható. Könyörülj meg, Urunk, mindazokon, akiktől életjeleket várunk, s mégsem tud a lelkük és az ajkuk megmozdulni. Kérünk, Urunk, karácsonyig még sok idő van, kezd életre lelküket, hogy ki tudják mondani azokat a szavakat, amelyek az életnek a jelei, hogy szeretlek, becsüllek, hogy bocsáss meg. Úrunk, oly sok arc van előttünk, s oly sok élet, akikért imádkoznunk kell, mert reánk bíztad őket, mert betegek, mert próbatételbe szenvednek. Úrunk, kérünk, hogy munkálkodj az életeikbe, s könyörgünk, hogy légy a haldoklókkal, légy, Urunk, a kórházba levőkkel, légy azokkal, akik műtétek előtt vagy után vannak, és téged hívnak segítségül. Töltsd ki rájuk, Urunk, a te kegyelmedet, a te gyógyító hatalmadat. Szeretnénk könyörögni, Urunk, a hospice osztályért, az ott szenvedőkért, és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik a gyógyítás szolgálatát vállalták fel. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az orvosokat, a nővéreket, hogy hivatásból tudják végezni szolgálatukat. Könyörgünk, Urunk, a pedagógusokért is, mindazokért, akik a legkisebbektől a legmagasabb szintekig tanítják, Urunk, a gyermekeket, ifjakat, fiatalokat. Kérünk, Urunk, hogy adj számukra az igéből erőt, hitbeli megerősödést és szeretetet, Urunk, hogy te általad a te eszközöttként tudják a tanítás munkáját gyakorolni. Így könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, ifjakért, felnőttekért, családokért. Könyörgünk az idős testvérekért és az egyedül állókért is. Kérünk, Urunk, hogy miközben készülünk és advent felé tekintünk, könyörülj meg rajtunk, hogy várakozásunk és vágyakozásunk te általad beteljesedhessen, s igazi karácsonyunk lehessen, hogy elmondhassuk minnyájan, Immánuel, velünk az Isten. Várjuk, Urunk, látogató jelenlétedet, szeretetedet az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg minnyájunk imádságát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.